Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Divinyi Zsombort jelöli Forsthoffer Ágnes házelnök az országgyűlés hivatalának főigazgatói tisztségére. A politikus ezt csütörtökön közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a munkakör betöltésére kiírt nyílt pályázatra 94-en nyújtották be jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR specialisták segítették. Fontos volt számomra, hogy a legmegalapozottabb döntés szülessen, és megtaláljuk a szakmailag és emberileg is legalkalmasabb jelöltet, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Ismertetése szerint Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik. Hozzátette, Divinyi Zsombor csütörtökön bemutatkozott a házbizottsági ülésen, és várhatóan július 15-én kezdi meg hivatalvezetői tevékenységét. Május 12-én jelentették be, hogy Schuch György, az országgyűlés hivatalának főigazgatójának megbízatása közös megegyezéssel megszűnik. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a közösségi oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá. A felsőoktatási tevékenységüket közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a csütörtökön megjelent magyar közlönyből. Hozzátették, a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait pedig a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. Ez a kormányhatározat a közzétételét követő napon lép hatályba. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat a támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsártessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Áttérünk, beszéltünk a kevés vízről, beszéltünk a sok vízről, most egy pár percet szánunk a szennyezett víz kérdésére, és ennek egyetlen egy vetületét veszük csak ki, nem beszélek a mezőgazdasági vízszennyezésről, az ipari szennyezésről, a kommunális szennyezésről, ezekről mind lehetne beszélni. Egyetlen dologról beszélek, most csak a PET palackokról beszélek. És az a kérdés, hogy melyik globális cég, multicég szennyezi a legtöbb PET palackkal az óceánokat? Hát a többség láthatóan, méghozzá túlnyomó többség. Most vagy hallották már ezt az előadást, vagy máshol találkoztak ezzel az információval, vagy nem nagyon szeretik a Coca-Colát. Ez a három lehetőség van. Igen, de a Coca-Cola valóban nagyjából az egyharmada. Egy harmadáért felel egyébként a szennyezésnek a Coca-Cola. Ezen a képen egy picit még álljunk meg. Ugye ez most nem, ez csak egy ilyen váltókép tulajdonképpen, ugye, hogy a sok víz, kevés víz, sok víz és a szennyezett víz drámáját bemutassuk, de hogyha itt látunk egy fiúcskát, nagyjából a jelenlévő fiatalokkal egykorú. Egy csónak szélén ül, és mit csinál? A folyó tetején úszó műanyag szemétből szedi ki a még hasznosítható, valamilyen módon értékesíthető hulladékot. Ez a folyó, ez Indonéziában van, úgy hívják, hogy Kitanun folyó, 600 km hosszú, és a folyó teljes hosszában és teljes szélességében ezt mutatja, amit itt látnak. Faltól falig, pontosabban parttól partig műanyag szemét van a víz tetején. Elég riasztó, nem? És hogy a műanyag szennyezés és a PET palack, Coca-Cola, oké, az ő felelőssége persze, hogy legyártja, azt szokták mondani, hogy nagyon egyszerű ezeket a petpalackokat legyártani. 5 másodperc alatt legyártjuk, nagyjából 5 perc az, amíg használatban, forgalomban van, és 500 évre taksálják, senki nem tudja pontosan, hiszen 500 évre nem volt műanyag, de 500 évre taksálják a tudósok, hogy ennyi idő alatt fog majd lebomlani. Ugye említettem a legelején, amikor az első ábra volt és demográfiáról beszéltünk, hogy energiafogyasztás, vízfogyasztás hogyan változott, és mondtam, hogy az egyéb fogyasztásról is hozok majd egy példát, hát ez a műanyag. Amikor én gyerek voltam, a műanyag tulajdonképpen még nem volt az életünknek a része. Valamikor 69-ben gyártják le az első tejzacskókat, ha úgy tetszik, tehát a műanyag akkor lép be az életünkbe. 69-ben 2 millió tonna műanyagot gyártanak szerte a világon, most 400 millió tonna. 400 millió, ennek a 200-szorosa. Most ennek a műanyagnak, hiszen különféle műanyagok, ennek a műanyagnak egy jelentős részét nem hasznosítjuk újra, kidobjuk. Árokpartra, vízpartra, folyó besodorja a tengerbe, óceánba, áramlatok szépen összehordják, és akkor ilyen hatalmas hulladékszigetek keletkeznek az óceánokon. Ez, amit látunk, ez a látható, majd mindjárt mutatok olyat is, amit nem látunk. És egy holland fiatalember gondolt egy merészet, és azt mondta, hogy az végig is tarthatatlan és tűrhetetlen, hogy ez így folytatódjon, és tervezett egy hajót, pontosabban egy meglévő hajóra tervezett egy gépsort, hogy a víz felszínén úszó műanyag szemetet lehalássza. No, ezt a folyamatot fogjuk most látni ezen a kis videón, amikor ez a hajó a zsákmányát kiüríti. Nézzük meg ezt a kis videót. De a zsákmány egy része már ott volt korábban összegyűjtve, de itt most ez a nagy fogás. Hát ugye van itt minden, anélkül, hogy egyesével égbennénk, azt biztosan tudjuk, hogy ami itt kipotyog ebből a hálóból, a labdától kezdve a gyerekfürdőkádon keresztül, bármi, ami innen kipotyog, azt valamikor valaki megvette. Rövid ideig használta, majd utána eldobta, méghozzá nem olyan helyre, nem a kukába, nem a szelektívbe, hanem olyan helyre, ahonnan egyébként a tengerbe került. Tehát az egy dolog, hogy a Coca-Cola a műanyag palackokat gyárt, de azért a mi felelősségünket se tüntessük el, mert mégiscsak azok, akik ezeket a műanyag különböző kütyüket kihajították tengerbe, folyóba, azok felelnek azért, hogy ez a hajó egy ilyen rakománnyal térhet majd vissza a kikötőbe. Na de ez a dolognak csak az egyik része, mert ez, amit látunk. A műanyag szemétnek egy másik része pedig lebeg, itt van. Ugye mennyivel jobb úgy búvárkodni, hogy korallokat nézzünk és halakat, és nem pedig lebegő szemetet, műanyag szemetet. És még mindig nincs vége a történetnek, mert egy részét pedig már nem is látjuk, ez az úgynevezett mikroműanyag. Erről mostanában elég sokat lehet olvasni, hogy a mikroműanyag az milyen veszélyt jelent az élővilágra, és különösen ránk emberekre nézve. És ez a mikroműanyag most már az összes kutatás ezt mutatja, a legfrissebb kutatások ezt mutatják, hogy minden, a tápláléklánc minden pontján beépült a halak szervezetébe, beépült a különböző tengeri egyéb élőlények szervezetébe, és bizony megjelent az emberi szervezetben is. Nagyon elején vannak azok a kutatások, amik azt keresik, arra keresik a választ, hogy na és akkor mi történik ezzel a műanyaggal, ami a szervezetünkbe került, ezzel a mikroműanyaggal. Mostani tudásunk szerint 90%-a kiürül, de 10%-a fölhalmozódik. És akkor az a kérdés, hogy hol halmozódik föl? Májban, vesében, agyban, tüdőben. Itt is, ott is. Tehát amikor a műanyag szennyezésről beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy ez egy ilyen ezoterikus kérdés, hanem arról beszélünk, hogy a saját életfeltételeinket, a saját jövőbeni életünket, annak a lehetőségeit roncsoljuk azzal, amikor például a műanyagot ilyen módon környezetbe juttatjuk, és hagyjuk, hogy ilyen kis mikroműanyag formájában aztán minket szennyezzen, és a többi élőlényt is szennyezzen. Tehát ez egy elég súlyos probléma, amivel egyébként a jelenlegi, a mostani fiatal generációnak azt gondolom, a jövőben elég sokat kell majd foglalkoznia. A következő kérdés, most már az ötödiknél vagyunk, tehát a vége felé járunk a prezentációnak, és egy kicsit föl is gyorsítom a dolgot. Hogy a Magyarország földterületének hány százaléka áll mezőgazdasági hasznosítás alatt? Ugye mondtam az elején, hogy a víz, klíma és mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaság témáját is hozzuk ide, hiszen ha kevés a víz, azt elsősorban a mezőgazdaság érzi meg, és nagyon gyorsan érzik a gazdák a víznek a hiányát, és elég komoly veszteségeket jelenthet ez. Ugye visszautalnék, amíg keresik a helyes választ, visszautalnék arra, ugye beszéltünk a folyószabályozásról, idézzék fel a Pocsolya térképet, amit néhány perccel ezelőtt mutattam, és a folyószabályozásnak a következményeiről, amiről elmondtam, hogy egy részben süllyed a meder, gyorsul a vízfolyás, csökken a talajvízszint is. Ez azért érdekes, mert hogyha eltalálták volna a helyes megoldást, mint ahogy nem találták el, a többsége nem találta el, a helyes megoldás az 54%, akkor lehet látni, hogy miután az 54% a magyarországi területnek mezőgazdasági művelés alatt áll, ezért ha onnan nézem, hogy kevesebb a csapadék, ha onnan nézem, hogy szélsőséges a csapadék megosztása térben és időben, ha onnan nézem, hogy csökken a talajvízszintnek a mértéke, ez mind-mind rontja a mezőgazdasági művelésnek, a növénytermesztésnek és részben az állattenyésztésnek is a feltételeit. Van-e megoldás? Alapvetően ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy ha a megoldásban gondolkodunk, és én mindig azt mondom, hogy ne csak a problémát lássuk, hanem keressük is a megoldást, és akkor vagyok elégedett, hogyha olyan emberekkel találkozom, akik nem csak sóhajtoznak, hanem tényleg a megoldásokra is mutatnak esetleg néhány jó példát. Most mondok én néhányat. Művelési mód változtatása. Tehát ma Magyarországon lényegében túlműveljük, mondják ezt a szakemberek, túlműveljük, menjünk vissza az előzőképre, túlműveljük a földeket, tehát olyanok lesznek, mint egy homokozó. Túl sokszor járják meg a gépek. Fölösleges egyébként ilyen szerkezetővé alakítani a talajt, ráadásul a nagy nehéz mezőgazdasági gépek tömörítik is a talajt, elveszíti a szemcsés szerkezetét, nehezebben levegőzik, nehezebben tartja meg a vizet. Tehát szemléletváltásra van szükség a gazdáknál, és művelési módváltásra van szükség a gazdáknál. Technológiát is kell váltani, ez egészen nyilvánvaló. Kevesebb kemikáliára lesz szükség, hiszen a sok kemikália például roncsolja a biodiverzitását a talajnak, többek között például kevesebb giliszta van, miközben egyébként a giliszta alapvető fontosságú ahhoz, hogy jó minőségű humusz képződjön. Testsúlyával megegyező mennyiségű humuszt állít elő egyébként naponta, azt ne feledjük el. Tehát a legfontosabb talajmérnök a giliszta. Még akkor is, hogyha sokan nem tartják egy kedves állatnak, nem is az, de rendkívül hasznos. A területek egy részét újra vizenyősíteni kell, erre majd mindjárt lesz néhány kép, és változtatni kell egyébként a monokulturális termesztési gyakorlaton is. Tehát szemléletváltás, talajjavítás, növény nemesítés, ezt Martonvásáron csinálják, de azért jó, hogyha tudják, hogy 15-20 év kell egy új növénynek a nemesítéséhez. Tehát nem úgy van, hogy ma eldöntöttem, hogy egy szárazságtűrőbb kukoricafajtát nemesítek, és holnap már az a magaz rendelkezésemre állik, ez 15-20 év. És elő kell vennünk régi fajtákat a génbankból. Tápió szelén van egy ilyen génbankunk, ahol nagyon sok szárazságtűrő, igaz, hogy nem olyan nagy hozamú, de mégiscsak jól nemesíthető, illetve jól termeszthető növénnyel rendelkezünk. Ezekből a génbankokból elő kell venni a következő években a régi fajtákat, és valószínűleg azokat, vagy legalábbis az ország egy részén azokat kell majd termeszteni, és van, ahol pedig teljesen művelési ágat kell változtatni. Az ország egy részén például a kukorica termesztése teljesen el fog lehetetlenülni. Sokan mondják, hogy legyen helyette cirok, rendben van, legyen helyette cirok, de a ciroknak viszont akkor piacot kell találni. Ha nincsen piac, akkor nem tudnak helyet, kukorica helyett cirokot termeszteni. Sokan mondják, hogy az öntözés a megoldás, igen, hogyha van elegendő vízünk, de azért jó, hogyha tudják, minden szakember abban egyetért, hogy Magyarország mezőgazdasági területének maximum 10%-a tehető öntözhetővé. Ennek különböző okai, költségvetési, földrajzi és egyéb okai is vannak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha kiépítjük, hogy kiépíthető lesz, nem lesz kiépíthető. Egyrészt ne gondoljuk azt, hogy lesz annyi vízünk, hogy az ország minden szántóföldjét öntözni tudjuk, és ne gondoljuk azt, hogy ez technikailag és pénzügyileg is lehetséges lesz. Nem lesz. Jó esetben a 10%-át fogjuk öntözni, ma még itt sem tartunk sajnos. Utolsó kérdéshez érkeztünk, hatodik kérdés. Ugye az előbb mondtam azt, hogy nagyjából az elmúlt években, hogyha összeadnánk a csapadék hiányt, akkor egy évnyi csapadék hiányzik a talajból. Most másként tesszük fel ezt a kérdést, hogy ez hány Balatonnak felel meg. Maguk elé képzelik a Balaton, feltételezem, hogy mindenki volt a Balatonon, de legalábbis képet biztos látott róla. Elég nagy vízterület. Mennyi Balaton? Hány Balatonnyi víz hiányzik tulajdonképpen most a talajból? Nem is kell megvárnunk nagyon, hogy eljussunk 160-ig, mert a jó válaszok ezúttal is bőven-bőven többségben vannak. Bizony 4,5 Balaton. Azért mégiscsak egy jelentős mennyiség, az igaz? És akkor nézzünk mert ugye azt mondtam, hogy én szeretek mindig a megoldásokról is beszélni. Korábban már utaltam rá, hogy a vizes szakmában egy szemléletváltás történt az elmúlt években, és elindult egy új program, amit úgy hívnak, hogy vizet a tájba program. Azaz, amikor van vízünk, vagy fölös vízünk van, lehet ez belvíz, vagy árvíz, vagy csapadékvíz, azt megtartani, nem elvezetni az országból, hanem megtartani, holtágokba tárolni, korábbi szikes tavakat föltölteni, a korábbi vizenyős területeket, rét, láp, legelő, ezeket újra vizenyősíteni, tehát visszaalakítani, visszaadni a természetnek. Erre látunk most itt egy rövid kis videót, egy példát, hogy ez hogy néz ki. Jött, látjuk azt a területet, ami teljesen száraz. Aztán látjuk majd, amikor elkezdik vízzel borítani. Tehát ez néhány év alatt tulajdonképpen megoldható. Ennek több szempontból van jelentősége. Egyrészt, hogyha itt tárolom a vizet, akkor nyilván a szivárgás következtében a talajvízszint csökkenését valamilyen módon tudom akadályozni. Egy. Kettő, van helyi páraképződés, ami egyébként a nehéz napokon a növényeknek a túlélési esélyét javítja, és lehet helyi csapadékképződés is, ami pedig végképp hozzájárulhat ahhoz, hogy a nehezebb napokat, aszályosabb napokat a növények túléljék. Elindultak olyan programok, ez a felső Tiszát mutatja. Azért érdekes ez, mert ez nem egy óriási terület, ez egy mondjuk egy járásnyi terület. De ha megnézik ezeket a kis sárga pöttyöket, akkor azt látják, hogy a területi víz visszatartásra 92 műtárgyat kell építeni. Csak ezen a kis területen. Ezt csak azért hoztam ide, hogy a nagyságrendjét lássák annak, hogy amikor a szemléletváltás megtörténik, az kevés, mert utána még nagyon sok pénzre, nagyon sok műszaki tudásra van szükség ahhoz, hogy a szándék megvalósítható legyen. 92 műtárgyat kell építeni. És akkor ott ezekkel a rekesztésekkel, átemelésekkel, időszakos tárolásokkal tudják javítani, mert meg tudják azt oldani, hogy sok millió köbméter tartsanak vissza és jutassanak vissza a talajba. Ennél egy sokkal nagyobb program, ami szintén elindult, ez a homokhátság vízpótlása, ez 4 ütemben történik, pontosabban a homokhátságot 4 részre osztották, ebből 2 az, ami ennek a projektje, az hamarosan indulni fog, most már mindenféle közbeszerzési eljárásokon túl vagyunk, ez egy kehokos pályázat, ezt uniós forrásból majd részben finanszírozzák. Részben a Dunából, leegyszerűsítem, tehát részben a Dunából, részben pedig a Tiszából, egyik területen így, másik területen úgy, vízátemeléssel, és utána pedig gravitációs módon történik meg a térségben a megfelelő mennyiségű víznek a juttatása, és itt is lesznek olyan területek, régi holtágak, tómedrek, amik kiszáradtak egyébként, vagy nagyon kevés víz van bennük, amiket újra föltöltenek. Hát azért jó pár évnek el kell tenni. A 24-ben, amikor bejelentette az a korábbi kormány bejelentette ennek a programnak az indulását, akkor majdnem 1700 milliárd forintra taksálták csak a homokhátság vízpótlásának a költségét. Ez nyilván évről évre nőni fog, nem csak az infláció mértékével, annyival mindenképpen. Tehát ez egy 2000-2500 milliárdos program lesz a végén, és jó néhány évnek el kell tennie, mire ennek a jótékony hatásait majd élvezni tudják az ott élők. Majd Melindát kérem, hogy majd a kérdések között keressük meg azt a, mert ha már megoldásokról beszélek, meg jó ügyekről, akkor a Muradráva, tehát a jó, azt a képsort azt keressük meg, mert szívesen megmutatnám a jelenlévőknek, hogy van, ami már megvalósult, tehát ez még nem valósult meg, tehát ez elkezdődött, tehát ez a Felső-Tiszai az szintén, és a Dráva projektet azt megmutatnám, mert az ott két program is befejeződött. Egyik az Ősdráva program, az befejeződött 3-4 évvel ezelőtt, és van a másik, amiről majd mutatnék képeket, hogy lássák, hogy azért nem csak a problémákról beszélünk és beszéltünk, hanem volt, amikor eljutottunk a cselekvésig is. No, zárszó. Darwint hoztuk ide, máshol emlékezhetnek rá, más miatt, egész pontosan. De nagyon fontos az ő mondata, amit ő ugye az evolúció kapcsán mondott, de igaz különösen ránk, emberekre is. A túlélés nem a legerősebb és nem is a legintelligensebb falnak adatik meg, hanem annak, amelyik leginkább képes alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát a kulcsszó, a következő évek kulcsszava, a már tudományban, szakmában, politikusok körében is az alkalmazkodás. Hogy hogyan tudunk alkalmazkodni. Nem tudjuk ezt a helyzetet, ami kialakult, megváltoztatni. Nem tudjuk a klímaváltozást megakadályozni. Nem, ezeket nem tudjuk megcsinálni. Reménytelen, ez elképzelhetetlen. A föld felszíni hőmérséklete emelkedni fog, meg azok a problémák, amikről beszéltem, azok javarészt itt maradnak. Ezek hosszú folyamatok. De az alkalmazkodás tehát elkerülhetetlen. Erre mondtam néhány példát korábban, akár a mezőgazdaság, akár a vízgazdálkodás szempontjából. És hogy miért? Miért is szerencsés? Miért is kívánatos? Miért is üdvös, hogy ez így legyen? Meg miért szoktam én ilyen előadásokat vállalni? Jobbulást. Miért szoktam ilyen előadásokat vállalni az ország különböző pontjain? Mert alapvetően én azt szeretném, és remélem, hogy ebben nagy egyetértésre jutunk, hogy a következő generáció, a teremben ülő fiatalok, majd amikor családot alapítanak az ő gyerekeik, és még az ő unokáik is, egy olyan Magyarországot lássanak, egy olyan Magyarországon éljenek, Kárpát-medencei képek is lesznek, tehát Magyarországon határokon túli képek is lesznek, mint amiket a következő fotókon láthatnak. Ezekkel a képekkel köszönöm a figyelmet.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszonthallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. Balatonederics közelében a Keszthelyi hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett csodabogyós barlang, amely Magyarország 10., a Dunántúlnak pedig 6. leghosszabb barlangja. A 393 méteres tengerszint feletti magasságban a Balatonfelvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén nyíló barlang a bejárat mellett is jól látható Szúrós Csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta a nevét, amelynek itt találjuk északi elterjedési határát. Óriási látványos hasadékai, mint egy természetes geológiai szelvényként mutatják be a barlangot magába foglaló felső triász edericsi mészkő formáció rétegeit. Tikovics Ernő riportja következik.
Virág Károly túravezető fogja kis csapatunkat levezetni a föld mélyébe. Mi az, ami itt ezen a túrán a gyanútlan résztvevőkre vár?
Hát hatalmas élmény. Hát ez nem egy nyakkendős barlang, hanem ez egy kalandbarlang. Előre nem szabad megmondani semmit, hanem ott lent kell megélni a valódi élményt. És hogy bátrak vagyunk, mint ahogy a gyerekek majd remélem nagyon bátrak lesznek, és igazi élménnyel fognak visszatérni.
Némi csúszás-mászás után, de csak mászás volt a csúszás, most elérkeztünk, hova?
A fejenállós terembe, és itt meg fogom mutatni nektek, hogy a Zsanda Géza hol jött be fejjel. A mennyezet fölött van az ujjam árnyéka, az a háromszögletű nyílás, fejjel előre megérkezett a Géza, ugye először nem volt világítása, csak azt érezte a sötétbe, hogy valami nagy térbe ér, később meggyújtotta a lámpáját, kimászott, és ezen az útvonalon, ami abba az irányba vezet, az úgynevezett sípályához jutott el. Órákat vártak a társai, míg visszaért, és boldogan mondta el a többieknek, hogy több mint 300 méter tudott haladni a föld alatt, csak ha megnézed, a nagy kunszt az volt, hogy itt vissza kellett mászni neki azon a nyíláson, fejjel előre.
Még a nyílást csináltam.
Na hát az egy nagyon nagy dolog, ilyen körülmények között, de hát ő egy nagyon ügyes barlangász volt.
Tehát ő fedezte föl ezt, hát terennek nem mondanám, luk.
Egy luk. Na most innentől kezdve pedig popsin fogunk csúszni egészen addig, amíg nem mondom, hogy föl szabad állni. Jó? Köszönöm. Indulnánk.
Na, akkor csúszunk mi is.
Két irányba lehet közlekedni.
Azt úgysem lehet leírni, hogy mind megy keresztül, szó szerint mind megy keresztül az ember, de azért keresztül jöttünk, hová?
Megérkeztünk az elosztóhoz, itt egy elágazó van, az extrém túra útvonala jobbra vezet, balra pedig az alaptúra folytatódik tovább, gyere lejjebb egy kicsit, hogy a többiek is tudjanak lejönni. Itt azért szoktuk megvárni az összes túrázót, mivel hogy elágazó van, és hogyha valaki rossz irányba indulna, akkor bizony utána kéne menni és helyes irányba terelni. Egyszerűbb, hogyha megvárok mindenkit, és látja, hogy az elágazónál melyik irányba fogunk tovább menni.
Jó. Akkor én addig félrehúzódok, mert
így van, gyere, oda menjél,
útban állok, és szűk a hely. És
te is gyere lejjebb.
Csak 6-7-en vagyunk, de el kell, hogy férjünk.
Anyáé, így van.
Újabb pihenő, egy szuszanásnyi idő két megpróbáltatás között. Hol értünk?
Megérkeztünk az óriás terembe. Hogy érzékeltessem a méretét, 43-45 méter hosszú, 12-14 méter magas, és a legnagyobb szélessége 4-5 méter. Akkor, amikor a barlangászok ide bejutottak, úgy gondolták, hogy a barlang legnagyobb termébe jutottak, és későbbi kutatások során három ennél jóval nagyobb termet találtak, de hát ugye már elnevezték óriás teremnek, ezért azoknak más termet kellett keresni. Például, ahol most mentek a kutatók, úgy hívják, hogy bálterem. Egy sokkal nagyobb teremről van szó.
Nyilván nem bálozni mentek. Mit lehet itt még kutatni? Vannak a részek, amik még feltáratlanok?
Hát egy barlangban soha nem lehet kijelenteni azt, hogy kész, vége, a barlangot feltárták. Mindig lehet egy újabb járatot, egy újabb lehetőséget találni, úgyhogy ebbe bíznak a mostani barlangászok, most lemenő barlangászok is, hogy egy újabb ágat, vagy esetleg egy nagyobb mélységet találnak.
A túrán nem csak mi vagyunk, hanem egy kisebb csoporttal. Apuka és kislánya érkezett honnan?
Bajáról.
Hát a Baja nem éppen a barlangjairól híres.
Igen, hát nálunk a Gemenc, ami a híres, úgyhogy a Dunaparti vízi emberek vagyunk, hogy így mondjam. De kíváncsiak voltunk erre az erőpróbára is, és a hegyek is nagyon tetszenek, nagyon szép a látvány itt a környéken, úgyhogy ezért neveztünk be erre.
És szakmáját tekintve kitiszteltek?
Tanár vagyok, informatika testnevelés szakos, úgyhogy hát a sport az adja magát. Ez nem igazán informatikai terület, de mégis a természet az nagyon fontos nekünk.
És hogy tetszik eddig?
Hát nagyon tetszik.
Azért az ember nem erre számít, nem? Azt hiszi, hogy aktelek, amihez szokott.
Igen, tehát mi is azt ismerjük, ugye, meg Abaliget, ahol ugye sétálunk egy jó kiépített úton. Tehát ez már tényleg egy ilyen mászós, hegymászáshoz közelítő erőpróba. Úgyhogy egy nagy kaland nekünk.
Szerintem mindenkinek. A legfiatalabb hány éves?
7.
Mi volt eddig a legjobb?
Eddig nekem minden tetszett.
Nem féltél?
Nem.
Körülbelül egy 6 méteres létrán ereszkedtünk le ide a földi gyomrába, amit jelen esetben Kominka Zoltán teremnek hívnak. Ki volt ő?
A Kominka Zoli, aki egy nagyon jó barlangász volt, sajnos 24 évesen meghalt, de nem ebben a barlangban, hanem az Akteleki Kossuth barlangban egy búvármerülés közben. És miután a barátai, a társai, akik együtt dolgoztak az Olival ennek a barlangnak a feltárásán, meghallották a hírt, elhatározták, hogy elnevezik ezt a termet az Oliról. Tehát az Olinak itt konkrétan a halálához semmi köze ennek a teremnek. Jó? Amit szeretnék megmutatni nektek, hogy az óriás teremben azt mondtam, hogy 90 méter mély hasadék van alattunk. Az a hasadéknak egy része, ami ott látható, ezt L-aknának hívjuk, mert egyik ága az aknának abba az irányba, a másik pedig erre merőlegesen látható. Mi le fogunk menni ebbe a szárába, és ott van az úgynevezett függőkert, aminben ember magasságú cseppköveket fogunk látni, tehát ez azt jelenti, hogy több százezer év alatt alakultak ki, hiszen ott fönt nem említettem nektek, hogy a szalmacseppkövek 100 év alatt 4-5 millimétert képesek nőni. A másik fajta cseppkő, amit itt fogunk látni, a függő és álló cseppkövek, ezek 100 év alatt 1-2 millimétert nőnek. Hát ha 100 év alatt 1-2 millimétert, akkor hány százezer évnek kell ahhoz eltelni, hogy egy ilyen 180 centis cseppkő kialakuljon. Egyébként a másik érdekessége a cseppkőnek, hogy nem csak nagyok, hanem rendkívül nehezek, súlyosak. Egy-egy ilyen cseppkőnek több mint 2 mázsa a súlya. Úgyhogy nem is engednek a közelébe bennünket. Egyrészt ugye azért, hogy nehogy megfogjuk, másrészt, hogy meglökjük, és magunkba is, meg a természetbe is súlyos károkat okozzunk.
Elérkeztünk a mai túra végéhez, illetve a vége akkor lesz, amikor már kiírunk újra a napfényre, de a végső
végpontjához. A függőkertben vagyunk, a függőkertben, ahol azt mondtam, hogy embermagasságú cseppköveket látunk. Tulajdonképpen az egész barlangnak, vagy a Dunántúlnak mindenképpen cseppkőben leggazdagabb termében vagyunk. Óriási embermagasságú cseppköveket látunk, különböző alakokat lehet kivenni a cseppkövekből. A cseppköveknek különböző szép és látványos formációit látjuk.
Egy kő pattantak sisakon.
Ugye, azért kell a sisakot viselnünk, mert bármelyik pillanatban érkezhet fölül egy sárdarab, egy kődarab, és ez elég komoly sérülést képes okozni az embernek a fején vagy az arcán, hogyha nem véd bennünket a sisak.
És ha fölnézünk, óriási köveket látunk beszorulva, köbméteresek.
Több köbméteresek, így van. És tulajdonképpen ez a szerencsénk, mert egy nagy ilyen 90 méteres hasadékban nem sok mindent tudnánk kezdeni, ha ezek a kövek nem lennének, így a kövek között van lehetőségünk lemászni egy alsóbb szintre. Most is ezt történik.
Nemes egy igazi hős bajáról jött, és átfért az ülőcsatornán, ami egy szűkület itt a barlangban. Hogy tetszik?
Tetszik, és segítséges kerültek átmásznak. Nem mondták, hogy hova lehet kapaszkodni.
Elmeséled otthon, elhiszik?
Igen.
Most jön ki Virág Károly.
otthon azt szoktam mondani, hogy addig nem lesz fogyókúra, amíg a szülőcsatornán ki tudok jönni.
És még annyit mondanék, hogy ugye én a vidékéről jövök, ott mészkőbarlangok vannak, a víz vájta őket, de ez itt vulkanikus eredetű.
Nem, semmi köze. Az a köze, hogy a vulkáni erők hatására fellépő földrengések hozták létre. Maga a hegy anyaga mészkő, mégpedig triász mészkő, és a közeli vulkáni hegyek, amikor kitörtek, mint vulkánok, Badacsony, Szentgyörgy, egy Szigliget, 4-5 kilométer légvonalba távolság.
Ez sem a volt.
Igen, tehát óriási földrengések rázták meg a környéket, és ezek a földrengések ereje szakította el a sziklákat ilyen hasadékokra, és mi ebben a hasadékokban közlekedünk.
Hasadék, tehát szűk a hely. Van olyan hely, amit úgy neveztek, vagy úgy neveznek nem véletlenül, hogy szülőcsatorna.
Igen. Hát ugye ez azért izgalmas, mert azt szokták mondani, amikor kiszabadulunk ebből a szűk helyzetből, szinte újjászületünk, és ezért nevezték el szülőcsatornának.
Vannak, akik bepánikolnak?
Igen, előfordul, bár elsősorban nem itt, az elején, az első néhány létrafoknál, de többnyire azért meg lehet győzni ezeket az embereket, hogy megfelelő biztonsággal le tudnak jönni, és amikor azt mondom, hogy ezek a legbátrabb, hogy ők a legbátrabbak, mert saját félelmüket tudják legyőzni. Ehhez természetesen segítséget adunk, de azért nagy dolog, hogy az én saját félelmemet legyőzve lejövök, megnézem, és amikor kimegyek, óriási öröm ezeknek az embereknek.
Az elhangzott beszélgetésben túravezetőnk a Csodabogyós barlangban Virág Károly túravezető volt. Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Fekete István, júliusi bak. Most megy le a nap. Az ég alja sárga tűzben ég, mintha az égő, tüzes szekér nyomán aranyos köt porlan, amelyben vörösen lobban fel a napisten bíbor palástja. Az erdő hátán végig kúszik valami véres lángolás. A szálfák teteje már beleér az égi tűzbe, és szinte várom, mikor lobbannak fel, mint nagy fáklyák, melyek beledugták fejüket az örök kohóba. De hát a nagy tűz messze van. Nagyon messze. Ott is már fogyogat. Ide a magas lesre még felér ragyogása, de a nyiladékokra már árnyékok folytak, melyek elbújtak a nap elől, de most előjöttek a kövek alól, öreg fák fekete odvából, besátorozott patakok nyírkos ágyából, mert megsuhogtatta már valahol fekete ostorát a szomorú úr, a láz és halál csatlósa, az éjszaka. A nap viszi magával a fényt, a világosság fehérségét, az éjszaka hozza helyette az árnyékot, a sötétséget, a feketeséget. Örök szín mind a kettő. Csak ez a kettő, a fehér meg a fekete. A többi belőlük születik. Most a sötétség kezd úr lenni. Fekete csápjai már végig tapogatták a bokrok alját, amire megszólal a tücsök, és elhallgatnak a gerlék, melyek eddig kurrogva búcsúztatták a napot. A nyiladékon egy fekete rigó bogarász. Könnyelmű fekete legény. Beledugja csőrét a füvek közé, és most már nem csodálkozom, hogy a kiásott rókajukban miért talál fekete rigó tollakat az ember. Aggódom ezért is. Az előbb egy karvaj sistergett végig alattam, s a rigónak csak az a szerencséje, hogy fél perccel később ballagott ki a nyiladékra. Rókának sem kerülne megerőltetésbe elkapni a rigót, melynek bizonyára felesége van, gyerekei, és itt könnyen műsködik alattam. Szeretném, ha észrevenne és elrepülne, de fel nem néz egy világért sem, én pedig nem tudom a szemem levenni róla. Féltem, és kötelességemnek tartom figyelmeztetni, ha valami baj lenne. És mérgelődöm, fene ezt a fekete rigót, mi közöm hozzá, én őrködjem felette? Különben sem vagyunk jóban, elrontotta a rokonsága egy-két jó cserkészetemet, tehát haragszom rá. Igen, haragszom. Rám kiabáltak a legigézetesebb pillanatokban, és a nagy bak böffenve ugrott el, mert a rigó sikoltva figyelmeztette a veszedelemre. Talán éppen ez a rigó volt? Ki ismerné meg? Azoknak is ilyen sárga csőrük volt, csillogó okos szemük, pipaszár lábuk, melyeken úgy ballagnak néha komoly, billegő döcögéssel, mint egy falusi bíró. De azok éberek voltak, leskelődők, rossz indulatúak. Alig mozdultam, már riadót rikkantottak, ez pedig beledugja a fejét egy-egy kis zsombék közé olyan jó hiszeműen, mintha csak rigó meg kukac lenne a világon. Nem, nem. Nem ez az a rigó. Ez egy jó rigó. És nem tudom a szemem levenni róla. Vigyázok a rigóra. Egy elkésett gerle villanó nyilalással terem a magas les korlátja előtt. Ez, úgy látszik, itt szokta esti danáját elkurrogni. Szinte megtorpan a levegőben, és elvágódik a rigó fölött, mely a suhogástól végre észhez tér, és ilyetten rebben a bokrok közé. Könnyelmű, fráter! Na, és ha héja lett volna? Végignézhettem volna azt a hóhérolást, esetleg mérgembe odalőttem volna a segítség legkisebb reménye nélkül. Igaz, én sem virágot szedni jöttem ide, mert az a bak csak az élete árán lesz az enyém, ez még elválik, de az más, egészen más. Hogy miért más, ezen most nem gondolkodom. Félek, hogy furcsa igazságok sülnének ki a héja javára, hát inkább elnézek nyugat felé. Belenézek a nap bágyat arcába, és Szent Huberthoz fohászkodom, hogy csak most ne jöjjön senki, mert lilás ködül a szememen, a puskán messzelátójában, és rendes célzásról szó sem lehet. Sokáig néztem a napba, és most akárhová nézek, fekete tányérok ugrálnak előttem. Elszíntelenedett minden, és azt a sárgás bokrot például alig látom, mely a nyiladék szélén áll, s amelynek határozottan őz formája van. Hogy megvakul az ember, hogy képzelődik? De hát engem nem csap be, csalóka játék ez. Belenéztem a napba, és most mozog körülöttem minden. A bokor is. Lehet talán 160-160 lépésre, és még a fejét is hajtogatja, mintha őz lenne. Elnézek másfelé. Becsukom a szemem, hogy egy kicsit rendbe jöjjön, és csak pár másodperc múlva nézek vissza a bokorra, mely már ekkor a nyiladék közepén áll. Aj, te baksi szamár, becézgetem magam. Szedd össze magad, mert ott a nagy bak. Csak biztosra lőj, okoskodott bennem valaki, és én összecsikorgattam a fogam, mert a messzelátóban a hajszál kereszten és szép rózsaszín világosságon kívül nem volt semmi. Lőj, lőj, idegesített egy másik hang, mert ezt a bakot soha többet nem látod. A bak ekkor már átment a nyiladékon és a másik oldalhoz ért, de minden pillanatban eltűnhetett. Már késő. Most még lehet! És még egyszer kinyitottam a szemem. A messzelátó használhatatlan volt, mert az eltűnő nap utolsó sugarai még benne tanyáztak, de az ezüst légy szépen megállt a bak oldalán. Aztán eleresztettem a golyót. A csattanás után eltűnt a bak. Homályos lett minden, mert a nap ekkor esett le a nagy fák mögött. A bak felől valami zörgés ért hozzá, mintha távolodna. Elhibáztam. Nem kellett volna lőnöm, várni kellett volna. Előttem a tisztásomban a sózó, a bak oda igyekezett, tudtam ezt azelőtt is. Ha tudtad, miért lőttél, szittam magam. És csak ültem a szégyenletes csöndben, melyben újra és újra elmondtam magamnak. Elhibáztad. És a térdemre ütöttem, mintha ez segített volna. Ekkor megint hallottam valami zörgést, és egy kis fa is megingott azon a tájon, ahol a bak eltűnt. Kezdett belém visszatérni az élet, talán nem is ment el. Hallottam már ilyen esetet, vagy súlyosan sebesült, és az utolsókat rúgja. Moccanás nélkül figyeltem. A zörgés megismétlődött. Most már biztos voltam, hogy valami van a bakkal. Ez nem rendes dolog. Ha nem is rohan el a lövés után, legfeljebb csendben hallgatózik, de nem zörög ilyen feltűnően. Még várok. Nehezen szánom rá magam, hogy leszálljak a lesről, és belopjam. Különben is csizmában vagyok a szúnyogok ellen, s a csizma nyikorog. Az est azonban nem vár. Sűrűsödik az árnyék. Valahol megszólalt már a lappantyú is, nem lehet várni. Lerúgom a csizmákat, és harisnyában sebesen kúszom le a meredek létrán. Nem jó hajós lenne belőlem, mert a létra vágja a talpam, és megcsúszva térdem alaposan belevágom a létra fokába. Gyerünk, mert sötétedik! Ha lejött a bőr, hát lejött. A bak nem vár. Milyen csendes így a járás? Minden fűszálat megérzek, hát még a tüskét. Ilyenkor felemelem a lábam, mint a gólyai sziszergek, de csak úgy befelé. A baktól már nem vagyok messze. Most már érzem, hogy a bak megvan lőve, mert az előbb neki ment az egyik nyírfának, csak úgy harangozott a koronája. Csúszom előre. Övigérő gazban, sűrű cserjék között. Az örgés már közel van, de nem látok semmit. Elpattan lábam alatt egy ág. Ekkor meglátom a bakot, de csak egy pillanatra. Meghalotta az ág pattanást, és előre dobta magát a legközelebbi sűrűig. Most már tudom, hogy az enyém a bak. Utána, zörög a cserje körülöttem, arcomba vágnak az ágak, nem baj, a bak már nem menekül. Felemelkedne még, de nem engedem kínlódni. Nyakba lövöm is, vége. Az agancsát csak most nézem meg. Fehér végű, erős, szép, szabályos agancs. Öreg legény volt a hordozója. Lihegek mégis, csak most tönt el az öröm hulláma. Enyém a szép bak. Most már igazán az enyém. Aztán csitul az öröm. Úgy érzem, múlik az ünnep, és fordíthatok egyet a vadászboldogság naptárlapján. Jönnek újra a szürke hétköznapok. Ez a vágyam beteljesült, és másik még nem ébredt fel bennem. Ülök a bak mellett, nézem és várok valamit. Talán azokat a lázas perceket, melyekért vadászok, melyek ma beteljesültek, de vissza nem jönnek, mert leszállt az est, és a kurta örömet ellopta tőlem az idő. Kihúzom a bakot a nyiladékra. Ekkor már párákat lehel a föld, és bagoly sír az öregedő fekete ágyában. Viszem a bakot. Ébredező kis csillagok szomorúan utánam pislognak, és talán azt várják, mikor kiált keményen az öreg bak, melyet jól ismertek. Csend van. Megyek, mintha bűnöm lenne, mintha elloptam volna az életet az erdőről. A rétről visszanézek, hallgat az erdő. És ekkor, valahol messze, zengően riasztott egy bak, és egyszerre világos lett minden. A bokrok alján Szent János bogárkák égették, az anyán. A bokrok alján Szent János bogárkák égették apró kis lámpásaikat, és én tudtam már, hogy csak az öreg bak emlékét viszem, mert az élet, mely örök, ott kint maradt az erdőn.
Fekete István Júliusi Bak című írását Tóth Levente olvasta fel. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. Berec Renátát hallották.
Azt mondják a swing, újra divatba jött megint, és én jól tudom, hogy lesz is mindig, amíg a föld kering.
Mert ez a műfaj nem vitás, úgy felráz, mint semmi más, ahogy meghallod, egy pillanat alatt már is ritmusra jársz.
Szóljon hát a swing, a legjobb tudásunk szerint, ugye jó ez a régi láz, ami itt most újra meglegyünk. A tempó szédítő, úgy hat rá akár egy bombanő, rögtön elvesztem az eszem, és érzem, ki is ugrik a szívem.
Jaj, szívem.
Egy igazán jó zenész, úgy tartja a jó zenész, hogy csak azt játsza, amit a lelked iktál, akármilyen nehéz.
Az, hogy folyton változik, itt ez a világ és a sik, de a múlt zenéjel látod, mégis mindig jó esik.
Ó, szóljon hát a swing, a legjobb tudásunk szerint, ugye jó ez a régi láz, ami újra és újra meglegyünk. Tempó szédítő, úgy hat rám, akár egy bomba nő. Rögtön elvesztem az eszem, és érzem, ki is ugrik a szívem.
Jaj, szívem.
A legjobb tudásunk szerint, ugye jó ez a régi láz, ami itt most újra meglegyünk. A tempó szédítő, úgy hat rám, akár egy bomba nő. Rögtön elvesztem az eszem, és érzem, ki is ugrik a szívem. Szóljon hát a swing, a legjobb tudásunk szerint, ugye jó ez a régi láz, ami újra és újra meglegyünk. A tempó szédítő, úgy hat rám, akár egy bomba nő. Rögtön elvesztem az eszem, és érzem, ki is ugrik a szívem. Hiszen úgy beindulok, látod, leállni sem tudok. Jó, hogy azt érzem megint, hogy rajtam izzad már az én. Itt van az őrület, testemet rászajon kívület. Jó, hogy azt érzem megint, hogy nekünk
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!